Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves jelenlevőt ezen a mai Isten tiszteleti alkalmon. Megmondom nektek, és ezt őszinte szívvel teszem, hogy úgy jövök közétek, mintha hazajönnék. Valóban úgy van az, ahogy lelkipásztor testvérem szolgatásom is említés tett róla, hogy én szolgálatilag egy ilyen több lábon álló emberke vagyok, ugye, és amikor köszöntéseket adok át, akkor elsőrendben az éjféli kiáltás misszió magyarországi szolgálatának a köszöntését kell átadnom, de másodrenden át kell adnom az Eben Ezer Exodus organizáción. Ez is egy nemzetközi szervezet, amelynek most már Magyarországon is van részlege, és annak a magyarországi alelnökeként funkcionálok. És át kell adnom a köszöntéseket az erdélyi romák magyarországi gyülekezetének és a Magyar Pünkösdi Egyház Hajlék Misszió gyülekezetének, ahol a kiutat kereső klubját vezetem. Hát mint látszik, ha csak ennyit sorolok fel, és ezen kívül még vidéki gyülekezetekbe is rendszeresen szoktam szolgálni. De a lényeg az nem más, mint Istennek a szent igéje. Amihez most az igazi apropót a holnapi nap, az Isten előtt való megállásnak a napja, amely egybe a hálaadás napja is, az elvet jótért. Hálaadás Isten áldásaiért. Amikért igazán nem is tudunk hálásoknak lenni. Azért mondja a zsoltáros, áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Hálaadás. Nagyon sokszor van úgy vele maga a hívő, istenfélő, Krisztus követő ember is, hogy elgondolkodik rajta, hogy tehát én a magam szerény eszközeivel hogyan tudok hálát adni az én Uramnak, Istenemnek. Nagyon egyszerű a dolog. Nem tudom, hogy tik, akik ezen a mai istentiszteleti alkalmon jelen vagytok, hányan tudjátok, de az újszövetségi szentírásban az a szó, amit magyarra úgy szoktak fordítani, hogy hálaadás, szó szerint mit jelent? Két szóból tevődik össze, az eugöl és a logionból. Az a szó szerint azt jelenti, hogy jó szavak. Tehát sokkal egyszerűbb Istennek hálát adni, mint gondolunk. Mit kell tennünk? Legyen a mi Úrunk Istenünk felé jó szavunk. És tudjátok, én mindig hozzászoktam tenni azt, hogy ne feledkezzünk meg róla, hogy igazán van jó szavunk Isten felé, azáltal tudjuk bizonyítani, ha van jó szavunk az emberek felé is. A szeretet az nem egy parancsolat, hanem kettős egy parancsolat. Igazán az Isten szeretetét az életembe azáltal tudom bizonyítani, ha szeretem az én felebarátomat, szeretem az én embertársamat. Nézzük meg azt a szent igét, ami a mai napra kijelöltetett Ézsaiás próféta könyvéből, annak a 48. részéből vagy fejezetéből, a 20. versből. De mielőtt erre sor kerülne, nekem bevett szokásom az, hogy egy pár szót, egy pár gondolatot mondok magáról, arról a könyvről, ahonnét az adott ige vétetett, és természetesen annak a könyvnek az írójáról, mert ugye minden bibliai könyvnek van egy földi szerzője, ha tudjuk, hogy tollát, most idézőjelbe téve a tollat, ugye azt az íróeszközt, amelyet használt, és pláne gondolatait az maga Isten vezette az ő lelkén keresztül. Ézsaiás próféta. Úgy szokták őt emlegetni mind a zsidó, mind a keresztény írásmagyarázók, hogy a próféta fejedele. És ezt nem csupán azért mondják, mert ami a Szentírásba bekerült prófétai könyv, az ő könyve a legnagyobb terjedelmű. Hanem valóban emberi vetületben is egy nagyság volt. Az adott korszakban, amikor itt élt ezen a földi tereken, Izrael népe körébe az előkelőség egyik képviselője volt. De ugyanakkor, ahogy élte az életét az ő prófétai elhívásától kezdve, az nem állt másból, csak a szelídségből, az alázatból. A zsidók úgy fogalmazzák meg, hogy akibe igazán kedvet talál az örökkévaló, az egyik az Isten, a proféták közül, azok nem mások, mint az igazság és a jámborság profétái. És ha valaki a proféták közül úgy nyilatkozott meg, úgy végezte a szolgálatát, hogy megmaradt az isteni igazság mellett, és ugyanakkor a szelídség, az alázat képviselője volt, és Ézsaiás egy ilyen ember volt. Időszámításunk előtt a 740-es években kezdi meg a ténykedését, a befejezés dátuma, pontos dátuma ismeretlen. A zsidó vallási hagyomány alapján úgy tudjuk, hogy Manassé király idejébe szenvedett mártír halált. Manassé király uralkodásának az idejét tudjuk, a Szentírás úgy beszél róla, hogy 55 évig uralkodott, ezt a Biblia tudós magyarázai évszámba behelyettesítve úgy helyettesítik be, hogy 696-tól 641-ig tartott. Hát ez alatt az időszak alatt valamelyik évbe, annak az évnek egy valamelyik napján halt Ézsaiás mártír halált. De azt meg kell mondanom, nem a szószakorítás kedvéért, hogy névtelenül vál, de az új szövetségi szentírás is megemlékezik róla, mint mártíró. A hit hősei között nem nevesik. De megnevez egy olyan hithőst a zsidókhoz írt levél, akik ketté fűrészeltek. És ezt a zsidó vallási hagyomány alapján úgy tudjuk, hogy Ézsaiás volt. Az üldözői ellen elől egy odvasfába próbált menetéket találni, de az üldözői látták, hogy hová menekült. Odaértek, és az odvasfát ketté fűrészelték, és Ézsaiás így halt szörnyet. Hát ez az élete, Dióhéjban. De talán egy-két dolgot magáról erről a könyvről. A legösszetettebb prófétai könyvről van szó, amit az írásmagyarázók három nagyobb egységre osztanak. Az első nagy egység a fogságba vitel, ami tulajdonképpen Ézsaiás földi életének a korszaka vonatkozó proféciákat közli. A második egységbe előre tekintve a fogságba vitetteknek szól a profécia, és a harmadik egységbe pedig a fogságból szabadultakhoz szól az Úr szava Ézsaiáson keresztül. Persze azt meg kell mondanom a teljesség meg a nyilvánvaló igazság kedvéért, emberi igazság kedvéért, azt azért hozzátenném, hogy manapság már ezt a teljes könyvet, tehát ennek a könyvnek mind a 66 fejezetét nem tekintik Ézsaiáshoz köthetőnek, hanem azt tanítják, arról beszélnek, itt a keresztény írásmagyarázókat mondom, hogy a 40. fejezettől, vagy résztől egy késői Ézsaiás tanítvány proféciái jegyeztettek le. Azt is meg kell mondanom, hogy a zsidó írásmagyarázók, tehát a rabbinikus tudomány mind a mai napig egy egységes műnek, egy egységes prófétai megnyilatkozásnak tekinti, és az első rész, első versétől az utolsó, a 66. rész, utolsó verséig bezárólag mögötte Ézsaiást, vagy ahogy a zsidók a maguk nyelvén megnevezik őt, Jesáját értik szerzőként, emberi betűletben. Akkor ezekből következik az, hogy a 48. résznek a 20. verse a fogságban levőkhöz szóló profécia. Ha fellapoznánk ennek a kezdetét, akkor azt találnánk ott, hogy vigasztaljátok, vigasztaljátok én népemet. És ebbe a második nagy egységre ez a gondolatiság nagyon jellemző, hogy Ézsaiás az egyik az örökisten üzenetét átadva mindig többet számba fogalmaz. És ebből én azt sejtem meg, arra gondolok, hogy ez alatt Ézsaiás azt érti, hogy ezek a gondolatok, amelyek itt leegyeztetnek, ezek a prófétai szavak, tettekre és cselekedetekre serkentsenek minden olyan embert, az egyik az örökisten hívei közül, akik nem csak tudnak arról, hogy egy az Isten, hanem annak megfelelő életet is igyekeznek gyakorolni. Nem csak tudni kell Istenről, nem csak tisztelni őt, hanem szolgálni is neki. És ez természetesen reánk az új szövetség híveire, a keresztény egyház, a keresztény gyülekezet népére is vonatkozik. És milyen óriási üzenet ez, hogy vigasztaljátok, vigasztaljátok én népemet. Ha belenézünk az emberiség különböző korszakaira, mi volt az, amire a legtöbb esetben az emberek rászorultak? Hát az nem volt más, mint a vigasztaló szó, a türelem, a megértés, ha nem a másik ember lehúzása, hanem a másik ember felemelésére való törekvés. És ez a feladat, és hiszem azt, hogy Isten üzenet rajtam keresztül reánk, itt a 21. század elején élő keresztény Krisztus követő emberekre, legyenek azok férfiak vagy nők is egyaránt vonatkoznak. Mint ahogy ugyanúgy vonatkoznak ezek a prófétai szavak, amelyek a mai napra kijelöltettek. Újongásnak szavával jelentsétek meg, hogy érdemes a mi Urunk Istenünket szolgálni. Hát szerintem felszabadultan és örömmel, ha úgy tetszik a próféta szavaival, illetve a próféta szavak magyar átköltésével érve, újongásnak szavával, annak lehet átütő ereje. Az válhat sikeresség, ha innen ámmal, csak úgy kötelességből próbáljuk megtenni ezt, annak nincs átütő ereje. Tudjátok, én azt szoktam mondani, hogy ha igazán a jó munkálkodik bennünk, ha nem csak úgy valljuk, hogy én igyekszem szeretettel lenni embertársaim felé, hanem nyilvánvalóan az is vagyok, akkor nem is nekem kell ezt megállapítani, mert meg fogja állapítani a másik embertárs. Persze a saját maga szavaival megfogalmazza ezt a dolgot. Újongásnak szavával jelentsétek meg. Ez a feladat csak az akkori, a fogságban vagy zsidók közül az Istenhez igazán tartozóknak szólt? Szerintem nem. Szól nekünk is. És bizony nagyon nagy kérdés, hogy tudunk-e újongani akkor is, amikor nem éppen jó mennek emberi vetületbe a dolgaink. Amikor valami betegség kínos bennünket, amikor próbáink vannak, amikor kihívásaink adatnak, amikor gyászolnunk kell, Amikor emberi vetületre mindenre van okunk, csak az örömre, az újongásra ne. De az Isten szent ügye érdekében ekkor is ezt kell tennünk. Ezt kell cselekedni. Emlékszem, hogy megemlítettem már azt, hogy ugye a zsidó, az ószövetségi hitük mellett megmaradt zsidó emberek mind a mai napig kötött ima formákat használnak imádsággyanát. De ami ima akkor kerül elmondásra, amikor elment egy kedves szerette az illetőnek, az úgynevezett kádis ima, akkor az tulajdonképpen nem a gyász hangját fogalmazza meg, hanem az Istennek való hálaadás zengi. Úgy kezdődik, hogy jizgadál, vőizgadál, sömé, rabó, óménbő, olmó, a magyarországi zsidó kiejtését, az úgynevezett askenázi kiejtést használom, mert többfajta kiejtési mód van. Ez szó szerinti magyar fordításban ez így hangzik. Magasztaltasség és szenteltessék meg nagy neve. És mikor mondja ezt az illető? Mikor vallja ezt meg, amikor gyászban van? És hogyha megkérdeznénk egy ilyen imát mondótól, hogy miért teszi ezt, miért nem inkább sír, akkor azt mondaná, azért, mert van miért hálát adni az én Uramnak, az örökkévalónak, az elment szerettemmel kapcsolatban. Újongásnak szavával jelentsétek meg. Mit kell megjelentetik? Hogy vége a fogságnak, hogy letelik a rabságnak az ideje. Ez az üzenet, csak ott a fogság végébe levő, maradék zsidóságnak szól, Juda, Benjámin és Lévi törzse, Babilóniában levő tagjainak, embereinek. Ez szól nekünk is. Mert ha előre nézünk, akkor újunkhatunk. Mert Isten az övéi számára mindig jobbat készít elő, mint amit gondolnánk. Ha emberi vetületben nézzük a dolgokat, akkor igazán az istenes hit mellett kitartóknak már nem kellene létezniük. Annyi sok a kihívás, és annyi sok a hivatalosság részéről a meggyászás. A sok keresztény mázzal leöntött jelszó itt a magyar világi tereket. Ha rajtuk állna, akkor egyes felekezetek, egyes közösségek már nem lennének. De Istennek más az akarata. Tudom, egy ilyen közösségnek vagytok ti magatok is a tagjai. De hogyha ezeket a szervezeteket venné, ahol szolgálok, pláne az első kettőt, ha nem Isten akaratából lenne, hogy itt legyenek, akkor nem lennének itt. Mert igazán elég kemény dolgokat fogalmaznak meg, meg elég kemény dolgok mellett foglalnak állást, és nem éppen a hivatalos megnyilatkozásoknak a nyelvezetét, vagy tartalmi vontandóját használunk. Hogy folytassa a proféta? Tudassátok, mert kevés újongani, kevés jelentéstételre készülni. Nézni kell a tartalmat, és a tartalom megmár, nem más, mint tudatni a dolgot, amit nem mondtam. Ennek a könyvnek a második egysége, az tulajdonképpen evangélium az Ószövetségbe. És úgy folytatódik, terjesszétek a föld végső határáig. A zsidóknak szól ez. Szól nekünk keresztényeknek is. Krisztusulunk, amikor elmondja a missziói parancsolatot, akkor mit köt az ő lelkére? Az, hogy legyenek az ő tanúi, Jeruzsálembe, Judeába, Samáriába és a föld végső határáig. Úgy, ahogy itt is van. Könnyű feladat ez? Aligha. Soha ne feledkezzünk meg, hogy a tanúságtételnek mindig abba a szüket körbe pátriába kell történni, ahol élünk. Ami, ha igazán színünkre teszik a kezünket, a legnehezebb feladat. De ugyanakkor ott van, hogy ennek a tudatását, a jó hírnek, az örömnek a tudatását. Ezt úgy kell végezni, hogy el kell juttatni a föld végső határáig. Amikor majd nyilvánvalóan bekövetkezik a végidők, annak az egyik jele az lesz, hogy az evangélium hirdettetik minden népnek. Mondjátok, megváltotta az Úr szolgáját. Igen, jól mondtam azt, hogy Ézsaiásnak a szavai evangéliumot jelentenek az szorosan vett ószövetségi korszakban. De ezeket a szavakat mondhatnánk mi is. Mert mi az, amiről bizonyságot kell tenni, amit meg kell vallani, amiről beszélni kell, amit tudatni kell az emberekkel? Az, hogy megváltotta az Úr szolgáját. Úgy, ahogy az Jézus önkijelentés gyanánt, azon az éjszakán, amikor találkozik a zsidók, egyik akkori főemberével, a nagytanács tagjával, Nikodémussal, maga Jézus úgy fogalmaz meg, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezt Jézus nem csak kimondta ott Nikodémusnak, a zsidók egyik főemberének, hanem ezen az úton végig is ment. És soha ne felejtsük el azt, hogy ezen az úton úgy ment végig, hogy nem csak megvallotta, hogy én olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál, hanem ezt is tette. Szolgált azzal az emberrel, akit mindenki kivetett, akit mindenki levetett, megvetett, akit mindenki lesajnált. Sőt, azokhoz állt a legközelebb, mert tudta, hogy a mennyibe nem a 99 igaz, örülnek, hanem a megtérő századiknak, azzal a bűnnel terhetten Istenhez fordulónak. Többek között annak a vámszedőnek, akik ott a templomi imájába, a mellét verve nem mondott mást, mint Uram, Istenem, bocsáss meg nékem bűnösnek. És Jézus erről az emberről mondja azt, hogy ő ment el, megigazulta. És nem a gőggel teli hívő elitnek az egyik tagja, az a bizonyos farizeus. Megváltotta az Úr szolgáját. És amikor ezt megvalljuk, akkor gondolni kell arra, hogy Jézus nem csak ígérte, hogy én iméjén ti veletek vagyok minden napon, ne világ végezeteik, hanem nyilvánvalóan ezt tesi. Közreműködik abba, hogy ha a mánk ilyen, a holnapunk szebb legyen. Csak az a kérdés, hogy amikor jönnek ezek a dolgok, ezt észrevesszük-e. És tudunk-e hálásaknak lenni, vagy ugyanúgy viszonyulunk-e ez a kérdéshez, mint a félhívő. Vagy az istentelen ember természetesnek veszi, vagy a szerencse dolgának tartja. Észrevesszük-e, amikor valami jó történik, valami felemeli, valami magasztos. Fejjebb, mint így kérnénk, vagy elgondolnánk, ahogy az írás fogalmaz, hogy ezért viszony nem csak hálásnak kell lenni a mi Urunk Istenünk felé, hanem szószoros értelmünkben hálát kell, hogy szenkedezzünk. Hogy fogalmaz Ézsaiás? Megváltotta az Úr szolgáját. Nem úgy fogalmaz, hogy az ő népét, hanem szolgáját. Mert a megváltás az egy személyes dolog. Jézus golgotai kereszt áldozata által, azáltal az egyszeri tökéletes áldozat által tulajdonképpen nem embertömegeket váltott meg, hanem a váltsághalálnak felkínálja a lehetőséget. Személyesen adottam minden ember számára. Igazán ez akkor ér valamit, ha valaki ezért tud azonosulni, és tud rá igent mondani, és tud ebbe belekapaszkodni. Megváltotta az Úr szolgáját, és az utolsó gondolatom ezzel kapcsolatban. Említést tettem már arról, és tulajdonképpen ezt a rabbik vallják mind a mai napig, hogy az igazi hit, az igazi Istenhez tartozás akkor következik be, ha minél többet akarok megtudni az én Urammal, az örökkévalóval, a mindenhatóval kapcsolatosan, és tisztelem őt, de azonnal hozzáteszik, és szolgálom is őt, és nagyon igazok. Mert a tudásra való törekvés, az lehet egy belső késztetés, hogy több bölcsességgel rendelkezzek, több adathalmaznak a birtokával legyek. Hát vannak olyan emberek, nem is egy-kettő, aki a keresztény dolgokról, vagy a Biblia dolgairól, vagy a kereszténység történetéről többet tud tárgyi szinten, mint a keresztények tudnak. Csak éppen az egészen nem tud azonosulni. Úgy tekint a Bibliára, mint egy történelmi kutfőre. Úgy tekint a keresztényeknek, a zsidó vallásnak az ügyére, mint egy történelmi érdekességre. Mint egy szellemi irányzatra, amely volt, van, és a legtöbben azt mondják, lesz is, közül. De a tisztelet az már nem igazán van bennük. De ha itt tartunk a tiszteletnél, az írás azt is megvallja, hogy az ördögök is hiszik, sőt, mi több félik. Csak az a probléma, hogy éppen az ellenkezőjét teszik, mint amit ők tudnak. És ezt azért tartottam szükségesnek elmondani, hogy lehet bennünk Isten felé egy csupán egy üres tisztelet is. Minél tudjuk bizonyítani azt, hogy igazán Istenhez tartozunk, hogy Krisztusi emberek vagyunk? Szerintem azzal, hogyha beállunk az ő szolgálatába. Egy gyülekezetnek az élete igazán akkor tud hitelesedni, ha a szolgáló csapatot nem csak a lelki pásztor, az énekzenei szolgálat felelős vezetője például, az előjáróság, a presbiterek alkotják, hanem minden templomjáró, Isten tisztetett rendszereten látogató férfi és nő részt akar vállalni a szolgálatból. Ez a szekér olyan, amivel kapcsolatosan nem azt illik mondani, hogy fogjátok meg és vigyétek, hanem fogjuk meg és vigyük. Mert a szekér igazán akkor tud azon az úton menni, amely összeköt bennünket a mi Urunk Istenünkkel és Szent Fiával Jézusra Krisztusra. Egy gyülekezet igazán keresztény betűlete akkor tud Krisztusként megnyilvánulni, ha közösségként tud funkcionálni, és közösségként nem lehet működni másképpen, csak is úgy, ha mindenki részkér a feladatokból, a szolgálatokból, azzal a talentummal, ami rendelkezik. Például valaki segítségre szorul, akár egy gyakorlati jellegű, vagy egy elvi jellegű dologra, például lelkileg maga alatt van. Ha az például a baráti körünkhöz tartozik, és ehhez a gyülekezethez, állítom, hogy az illető jobban tudja segíteni, mint a lelkipásztor. hisz emberileg közelebb van hozzá. Ismeri a kifejezés készletét, hogyan lehet megközelíteni, milyen szinten lehet hozzá beszélni, és szerintem jobban is hat rá, mint az úgynevezett hivatalos elhívottak a szolgálata. És mondhatnánk tovább a dolgokat. Hálaadás Isten áldásaiért. Befejezésül még azt mondanám, hogy a hálaadásnak Isten áldásaiért nem csak egy pár nap jellemző vonásának kell lenni, hanem tulajdonképpen az egész esztendőinket. Ezt kell, hogy kitöltse, ezt kell, hogy betöltse. Mert akkor bizonyosan Istenfélőként, Krisztus követőként a helyünkön vagyunk, és a mi Urunk azt tudja mondani mifelénk, hogy jól vagyok, jó és hű szolgám. Hát adja meg a mi Urunk Istenünk, hogy így tudjunk megnyilvánulni, mert ez a magunk ereje által nem megy. Ez csak is az ő segítségén keresztül történhetik meg és válhat valósággá mindannyiunk életében. Úgy legyen, ámen. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmet.